Élete a zene szeretetéről, a kórus muzsika népszerűsítéséről szól. Évtizedeken át formálta a jövő énekzene tanárait és karvezetőit. Fő célja mindig az volt, hogy a közösségi éneklés által ablakot nyisson a mennyországra. Vendégem dr. Ordasi Péter karnagy, zenepedagógus, a Debreceni Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára, akit a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Liszt Ferenc díjjal, Artisius díjjal és a Kóta életműdíjával is kitüntettek. Várja önöket a beszélgető társ Beslin Anita.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor kedden este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Rádiószínház kulissza Völgyi Tóth Zsuzsával.
Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház kulissza adását hallják, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. A mai kulisszában Jókai Mór Kárpáti Zoltán című híres művével foglalkozunk, amelyből 2025-ben, azaz tavaly rádiójáték is készült, méghozzá Balatoni Mónika rendezésében. Jókai Mór a Kárpáti Zoltán című regényét az Egy magyar nábob közvetlen folytatásaként 1854 és 55-ös évben írta. A mű először a Pesti Napló tárca rovatában jelent meg folytatásokban, majd 1855-ben adták ki könyvformájában. 1966-ban népszerű és közkedvelt filmdráma is készült belőle Várkonyi Zoltán rendezésében. Az Egy magyar nábob című film szintén 1966-ban készült, amellyel együtt a Kárpáti Zoltán 2012-ben bekerült a Magyar Művészeti Akadémia tagjai által kiválasztott legjobb 53 magyar alkotás közé. Mielőtt azonban meghallgatnánk Jókai Mór Kárpáti Zoltán című művéből készült rádiójátékunk első részét, idézzük fel vendégeimmel magát a művet és Jókai Mór életművét. A hangmérnök ma Pór István, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Tarics Péter. És vendégeimet is köszöntöm a stúdióban, Kovács István, Jászai Mari díjas színművészt, rendezőt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját, az 1966-ban bemutatott Kárpáti Zoltán film címszereplőjét. Jó estét kívánok! És Balatoni Mónika, dramaturgot, rendezőt, a rádiójáték rendezőjét, amint már ezt előbb mondtam a kedves hallgatóknak, aki digitális kultúra kutatóvá vált méghozzá nem olyan régóta, ugye? Gratulálhatunk!
Igen, köszönöm szépen!
No, hát csapjunk is bele, talán hát a Kárpáti Zoltán magát a történetet nem hiszem, hogy a hallgatóknak nagyon be kell mutatni, remélem, hogy nem kell bemutatni, bár mindig vannak újszülöttek, biztos azért egy-két motívumát fölidézzük, de idefele jövet azon gondolkodtam, hogy vajon mennyiben más a Jókai szuperhős típusa, mint mondjuk maga a Superman, hogyha úgy veszük, ugye Jókait nagyon sokszor vádolják azzal, hogy minden tudók, minden hatók a hősei, vagy nagyon sok olyan figurát mozgat, akik mindent leküzdve is véghez viszik azt, amit jónak gondolnak, vagy szeretnének. Nagyon erős, tehát ez a jellem, ez nagyon erős történetalakító erővel is bír. De közben pedig ezek a szereplők tulajdonképpen semmilyen szuper képességgel úgy külön nem rendelkeznek, mint mondjuk a Superman figurája. Szóval mi a véleményük erről vendégeimnek, hogy különbözőek ettől, vagy nem? Tehát, hogy, mert ugye ezt általában felrólják Jókainak, hogy ez olyan, hát ez azért úgy epikai szempontból nem túl hiteles dolog. Bárki kezdheti.
Szerintem erre István tudna leginkább, hiszen ő bújt Kárpáti Zoltán bőrébe.
Köszönöm szépen, de bevallom, hogy én Superman ügyében teljesen tájékozatlan vagyok. Nem az én műfajom, és természetesen nem csak Jókai miatt, de én zsigerileg azt, amit Jókai jelent, vagy az ő írói művészete és az ő regényei, az nagyon közel áll hozzám. A Superman, még csak azt sem tudom, hogy mit válaszolhatnék, ha ismerném. Nagyon sajnálom. De hát ez gondolom természetes, mert én egészen más millióban nőttem fel, mint az a korosztály, aki a már a Szuperement nézi. Félretés ne esik, én nem ítélem el, vagy nem tartom.
Már az is muzeális, azt kell mondani.
Csak hozzám nem áll közel. Igen. De főleg ezért azért nem, mert én nem ebben nevelkedtem, vagy nekem az élményt, az olvasás élményét, vagy a film, vagy tévé nézés élményét Jókai és az ő korra, és az ő, hogy mondhatnám ezt jól, az ő művészete, az ő személyisége, az ő gondolatai jelentette, az közel állt hozzám, a másik az pedig biztos jól, csak az nekem kimaradt az életemből.
Ha ezt a párhuzamot kellene megvonnom, ahogy így rám nézel, Zsuzsa, azt gondolom, hogy a 19. század szupermenje az akár lehetett volna Kárpáti Zoltán.
Igen.
Ugyanis az igazság keresése,
igen,
a helyünk a világban és a környezetünkkel való kapcsolódásainknak a kuszasága és az abban való eligazodás, az én azt gondolom, hogy a Jókai Hősökre éppen úgy igaz, mint a Supermanre. Nyilván ma a film kapcsán akkor ilyen óriási hősökre és digitalizációra és szuperképességekre gondolunk. Én mégis azt hiszem, hogy amikor egy ilyen történetet is nézünk, modern kori történetet, abban is azt tud időállóként megmaradni, gondoljunk akár mondjuk a Star Wars-ra, ami alapvető emberi értékekre épül. Ami konfliktusokra, ami a gonosz és a jó küzdelmére, ami a néha úgy tűnően a jó veszteségeire, az emberi fejlődésre, tehát azt hiszem, hogy ebben Jókai nagyon korszerű volt, és ezért
sok
is,
minden másban
és sok minden másban is, igen. De hogy ezért lehet akár izgalmas a ma hallgatója számára is, hogy nem egy régi avittos, poros figurát kap egyébként a rádiójátékban sem, nem azért, mert a filmben azt kapott, hanem még a pont ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen 66, ugye most 26 van, ez akárhogy nézzük, eltelt jó néhány évtized, nem mondom most pontosan mennyi, és mégis akkor is, tehát, hogy mert szerintem nem volt színész, aki ne nézte volna meg mindig a filmet, ugye abból táplálkoznak ők is, ezt itt már a korábbi felvételeknél érzékeltük, hogy mindig elmondják, hogy ki volt a filmben az a figura, akit ő megalkott a rádiójátékban. Tehát, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas volt, akkori társadalomra reflektálva, és most megpróbáltuk a rádiójátékba, a mindennapokba beilleszteni, és majd a titkot elárulom a végén.
Igen, hát azt mindenképpen kivárjuk, de addig is, hogy magyarázzam a kedves hallgatóknak, hogy Balatoni Monika azért említette a korábbi felvételeket, hiszen elég sokszor ültünk itt együtt az elmúlt évben, amely a Jókai emlékév volt ugye tavaly, ezt mindenki tudja, és ebből az alkalomból is próbáltunk minél több olyan Jókai regényt rádiósítani itt a Kossuth Rádióban, amelyek vagy megvoltak már, vagy egyáltalán nem foglalkoztak velük, de amik megvoltak, azokat is meg kellett újítani, mert nagyon régi hangjátékok voltak. Hiába a legnagyobb sztárok szerepeltek bennük, bizonyos szempontból néha újra és újra nem baj, hogyha előveszünk egy-egy művet így a rádióban is. Mi a véleményünk?
Főleg azért, mert aki majd élvezi a rádiójátékot, vagy már élvezte is, vagy a filmet, az ennek a kornak az embere, igen, ennek a kornak az ízlését óhatatlanul az szerint élvezi, vagy nem élvezi, amit lát, és nem a száz, nem is hány év ezelőtti Jókaikor. Szóval akkor, akik olvastak akkor Jókait, akkor természetesen nagyon véletlenül nagyon élvezték, amit olvasnak. Hát filmet nem láttak természetesen. A mai kor embere olvassa, akkor van már egy távolság a mű születése meg a mai kor között, és értelemszerűen a mai ízlés szerint értékeli, vagy élvezi, vagy nem élvezi, amit olvas Jókait, vagy látja filmen.
És ez fel is veti rögtön a kérdést, hogy kellett-e változtatni vajon az eredeti szövegen? Vagy hogyan kellett, mert hát azért a rádió verziónál rendszerint húznak a rendezők, muszáj, mert ugye hát itt azért van egy műsorsáv is, amiben be kell férni, tehát nem akárhogy jön ki az a 26 perces egy rész. Tehát, hogyha erről egy pár szót, hát nem lerántva a leplet teljesen, de azért kíváncsi volnék, hogy hogyan kellett alakítani.
Szabad mondani.
Természetesen, kérem
szépen. Ez sarkalatos kérdésnek tartom, nem most. Mindig is annak tartottam. Tudnék, ahogy mondtam az előbb, az annak a kornak a közönségének, vagy olvasó közönségének készültek.
Igen.
Jóka írásai. De attól tartom, többek között attól tartom, vagy tartjuk, mert nem csak én, hanem mindenki, egy korszak, minden korszakokon átívelő zseniális írónak, mert a mai és a nagyon sok évtized után is az írásai, az más, hogy a bizonyos szavak ma már nem használatosak, vagy más jelentenek, de amit takarnak, amit jelentenek azok a szavak, az nagyon korszerű, nagyon mai, ma is élvezhető. Ha nem az lenne, akkor nem lehetett volna például ezt a filmet meg, egy filmre vinni ezt a nagyszerű regényt. Tudnék, a filmre nincs átírva, nincs megváltoztatva a regény, csak, ahogy mondtam, bizonyos szavak vannak másképp fogalmazva, hogy a mai nézőnek érthető legyen. De a tartalma, a jelentése ugyanazt jelenti.
Igen.
Tehát ettől volt többek között zseniális író Jókai, hogy ennyi év után is, amit ő elgondolt, megírt, az pontosan működik a mai világban is, másképp kell fogalmazni, de a lényege az pontosan ugyanaz. És élvezhető, és fontos, és izgalmas.
Ez egy nagy kihívás volt ez a munka, mert hogyha a kedves hallgatók visszaemlékeznek...
Pedig nem az első.
Nem az első, és én szeretném kihangsúlyozni, és nem is ez lesz talán az utolsó, mert a külszívű ember fiai, talán nem árulunk el titkot, azzal zártuk a Jókai évet. Soha nagyon aktív dramaturg koromban sem dramatizáltam ennyit egy év alatt. Tehát a rádiónak ez a vállalása, hogy a Jókai évben ennyit újra gondol és dramatizál. Én azt gondolom, hogy tényleg nem csak magam, hanem a teljes csapat, meg a színészek nevében is mondhatom, hogy ez egy óriási lehetőség volt. És magát, a műfajt újra és újra visszahozni. Rengeteg visszajelzést kapok én magam is, azóta is, igen, és a színészek is a hangjátékok kapcsán. De a visszatérve a filmre, én először kétségbe estem, mert ha a kedves hallgató esetleg látta a filmet, akkor tudja, hogy...
Valószínűleg látta.
Nagyon erős jelenetek, az árvízi jelenetek, és nagyon impulzív jelenetek. És na, ezt hogy csináljuk meg a hangjátékba, hogy ez izgalmas legyen, mert hogy ez nincs vizualitás nélkül. És azért ebben a regényben ez egy nagy része a cselekménynek. És nyilván az sem lehet, hogy ezt csak egy kétoldalas párbeszédbe besűrítve Kárpáti Zoltán megmenti az ifjú hölgyeket, Veselényi majd elhajózik, tehát hogy ezt nem lehet így. És ezeknek az arányoknak a kialakításában viszont felfedeztem egy egészen új szint ebben a történetben, ami majd, ha hallgatják végig a 20 részt, akkor egyrészt az első olyan Jókai mű, amiben nem narrátor vagy mesélő szerepel, hanem maga Jókai. Mm-hmm. Jókai ott van, jelen van, és ezt azért is tehettem meg, mert a végén ő ugye pont a művész úr által említett hírlap, illetve általad is Zsuzsa, Pesti Hírlap hasábjai jelentette meg azt a levelet, hogy hát, kedves olvasó, a végére értünk, köszönöm a türelmet, ígérem, hogy a Kárpáti család történetével már nem fárasztom tovább önöket, és a többi. Tehát, hogy volt egy nagyon szellemes zárás, amit le lehetett zárni a Kárpáti Zoltánt az Egy Magyar Nápobbal együttesen, és át lehetett hidalni azokat a pillanatokat, amit a film nagyon erős vizualitással megjelenített úgy, hogy Jókai szemszögéből, mint ahogy Attenborough tulajdonképpen mesél az óceánok világáról, ő éppen mesél az aktuális árvízi helyzetről, vagy éppen viszi tovább a történetet.
Na, majd meghallhatják.
Tehát ez most talán így ízelítőnek elég is.
És hát, hogy ahogy említetted az imént, hogy a kőszívű ember fiaival zártuk ugye ezt a sort, az még nem hangzott el, de azért tartogatom, mert hát azt erősen a március 15-i ünnepi napokra és hetekre gondolnám majd a kedves hallgatók elé tárni. Na de hát eleged lett a Jókai művekből most? Vagy éppenséggel visszavezeti az embert az olvasáshoz? Vagy most elkezdtél újból ezzel foglalkozni? De kérdezem művész urat is, hogy vajon egy ilyen alkalom, amikor Jókaiban nagyon bele kell a művésznek merülnie, mondjuk akár a film kapcsán is, amikor kellett, hogy az az embert az irodalom olvasott formája felé fordítja?
Ami engem illet. Én abban a szerencsés helyzetben voltam gyerekkoromban, diákkoromban, hogy én olvastam Jókait. És olvastam a Kárpáti Zoltánt is. Tehát nekem az nem volt újdonság.
Hát újdonság nem volt, persze.
Eszembe se jutott, hogy azon kívül történhet bármi más, mint ezzel, hogy elolvasom diákként. Jó iskolába jártam, tehát ott ez természetes volt, hogy ilyeneket olvastunk.
Csak hát más és más életkorban az ember más regényt olvas.
Így van.
Igen.
Hogy most olvasnám-e, most éppen másokat olvasok természetesen, de biztos vagyok benne, hogyha most ez csak lenne egy feltörne az a vágyam, hogy Jókait olvasok, akkor nem tolnám le magamtól, hanem valamelyik a rengeteg lehetőség közül.
Hát lehet, hogyha most meghallgatja ezt a hangjátékot, akkor kedve szottyan rá.
Sőt, meg is hallgatom, mert ez a harmadik lehetőség. Egyszer van elolvasni, akkor ugye a film, ami az, mint beszélőnök közül volt, és akkor ez megint egy újabb lehetőség, hogy meghallgatni, hogy ezt hogy mondják
a rádióban.
Kollégák.
Igen. Na szóval,
én nagyon megszerettem Jókait, tehát hogy engem egy egészen más dimenzióba emelt, mint amikor akár kötelező olvasmányként kellett, vagy a színművészetén foglalkoztunk vele, tehát az, hogy ennyire sűrűn egy éven keresztül szinte egymás után jöttek a Jókai regények és annak a dramatizálása így rádiójátékra, az egy... Azt hiszem, hogy túlzás, hogy azért egy irodalom történeti kutatás, de mégis egy egészen másfajta viszonyrendszer kialakítása az íróval, mint amikor egy-egy alkalommal, egy-egy szerzővel találkozik az ember. Tehát egyszerűen lehet, hogy túlzásnak tűnik, de az észjárása, a humora, ezek a többszörösen összetett mondatok már a Kárpáti Zoltánnál gyönyörűen mutatkoztak, hogy hol tudom egyszerűsíteni, amit még az aranyembernél nem éreztem. Hogy hol volt az, amikor ő gondolatilag pontos vesződtet, de én tudom, hogy a ma embere számára itt most van pont, és a következő szakasztal indulunk tovább. Mi fűzi össze, tehát talán így tudom a legjobban megfogalmazni, hogy egy más dimenziót alakított ki. Az biztos, hogy nekem ez egy frenetikus élmény volt, ugyanis minden Jókai mű az tulajdonképpen az elmúlt évben reflektált a ma történelmi helyzetére. Tehát akár az országgyűlésben történtek, akár a társadalmi problémák tekintetében, akár a kit tartunk hősnek, kitárulunk el, ki az örök túlélő, aki a családi vagyomból gyarapszik. Tehát, hogy mindegyikbe... most már az aranyemberen túl vagyunk, de hát konkrétan a ma közbeszerzési helyzeteit leírja.
Igen, ez egyébként elképesztő. Igen.
Mint egy látnok tulajdonképpen.
Igen.
Vagy ennyire meg tudta fogalmazni.
Hát vagy ennyire nem változik a világ.
Vagy ennyit nem változott,
igen,
így van.
Igen. Na beszéljünk, hogyha már így a közepében vagyunk, a művészekről is, akik ugye dolgoztak veled együtt ezen a művön, és hogy milyen volt egyáltalán összejátszani ezt a hangjátékot, milyen volt maga a forgatás?
Ugye a címszerepet a rádiójátékban Széles Tamás játsza, tehát ő Kárpáti Zoltán, akit művész úr alakított a filmben. És Csöre Gábor Latinovics Zoltán által megformált Szent Irmai, aki ugye a nevelő apa, vagy legalábbis egy másik meghatározója így ennek a cselekménysornak. És nagyon érdekes volt azt megtapasztalni, hogy ma ezekkel a logikai rendszerekkel azért nagyon meg kell küzdeni a színészeknek. És már amit Jókai nagyon plasztikusan láttatnia kell, de szerencsém volt, hogy mind a kettőjük személyében, tehát Csöre és Széles esetében is, és a többiekében is, valójában egy nagyon jó, nem csak hangban, hanem egy nagyon jól gondolkodó és értelmező és felkészült színészekről van szó. Tehát ők azon túl, hogy a történetet is, meg nyilván ők is gyermekként felnőttek a filmen, mint ahogy én is, azon kívül instrukcióérzékenyek voltak arra, hogy egy kicsit hogyan hangoljuk mégis másként a történetet, mint a 66-os film, ami mindig nagyon érdekes is, meg egy ilyen vékony mesdje, mert egy újfajta értelmezést, egy újfajta narratívát, egy más történeti megközelítést sokszor nem biztos, hogy elfogadnak a nézők, hallgatók, mert nagyon ragaszkodnak a régi szeretett történethez.
De hát annyira ragaszkodunk a régi szeretett történethez is, hogy mielőtt meghallgatnánk az új verziónak az első részét, azért művész urat arra kérem, hogy meséljen a régi forgatásokról, mert hát biztos, hogy millió dolgot tudna, de... Hát
igen, mennyi időnk van, mert ez eltart egy pár hétig, ha most belekezdtek.
8 perc van, abban össze tudja foglalni.
Nekem az egészben mondhatni speciális helyzetem volt. Én akkor jog szerint még főiskolás voltam, mert a diplomát azt, ha jól emlékszem, amikor csak májusban kaptuk.
Oda, igen.
És a filmnek a forgatása az emlékeim szerint februárban, vagy márciusban. Úgy kezdődött, hogy későbbre tervezték a film forgatásának megkezdését, de hát akkor nagy jég volt a Dunán, és úgy... Nem gondoltak arra, hogy ez nem lesz mindig. Míg nem a vízügyesek rémülten riasztották, mint ezt megtudtam, a stábot, hogy vagy most ezen a héten, vagy majd jövőre lehet forgatni, mert elmegy a ég, és jó idő lesz. Így aztán lóhalálában a stáb összerántotta a jeges része a bejátszó művészeket, hogy azonnal. Velem az történt, hogy még volt a kezdésig néhány nap, és azt mondták, hogy így volt, akkor neked meg kell tanulni addig lovagolni. Nos, ez ekkora hülyeséget nem lehet mondani. Én lovat, mint a városi gyerek, hát láttam, mikor a szemetes jött reggel, és mi lóhúzta, meg a szódás szintén lóhúzta, de hát városi gyerekként én nem sok lovat láttam addig. Na, kivittek a Tatterzálba, ahol összevágta bokáját előttem egy a derekamig érő, szigorú, ilyen régi katonazubbonyos úr, aki megtudtam, hogy hát nem kevesebb az illető úr, mint az egyetlen díjlovas világbajnok Magyarországon. Ez a Hársfalvi Józsi bácsi volt. Aki azt mondta, hogy tiszteltem művész úr, és összevágta bokáját, nekem a zöldfölű főiskolásnak azt mondja valaki, hogy tiszteltem művész úr, hát nem tudtam szóhozni ezek után gondolható. Na lényeg, az így kezdődött, mondtak, ez a ló, bemutattak minket egymásnak, és ráültettek a lóra. ugye azért mondtam el hosszan, hogy el lehet képzelni, hogy milyen helyzetemmel kezdődött számomra ez a...
De nem riasztotta el ez az egész. Sőt.
Nagyon elkezdődött a szerelmem a lovaglással, és nagyon sokáig jártam lovagon, és nagyon szeretem. Hát most már nem lovagolok, de sokáig, és nagyon, és ez alapozta meg. És akkor ott fölvették, ez Baján volt, a Dunán, egy hajnalban fölvették azt a jeges jelentet. Ott is volt még egy emlékem, hogy álltunk, én már felültözve vártuk a kezdést, majd megláttam, hogy messze a parton áll egy fiatal ember, pontosan ugyanolyan jelmezben, mint én. De a jelenetben csak én voltam egyedül, senki más. Értem még, akik jött pár mondat, de hát igazán csak én voltam. És kérdeztem a várkonyat, a tanár, hogy az ki az? Nem semmi, az valahogy egy statiszta. Tehát ugyanabban, már az csak azért, hogy ha elvinni a víz téged, akkor elvinni a víz. Ugyanis olyan erős volt a jég alatt a sodrása a Dunának, hogy erre készültek, hogy hát ha...
Egy dublőrrel.
Igen. És ez engem nagyon bántott az ifjanti önérzetemet, hogy hát hogy nem tudom én azt megcsinálni. Megpróbáltam, mondattal tanárolnak, szóval ne, hallgasson, nem mentem el. Nem kívántam, de nem tudta a srác megcsinálni a jelentet valóban. Tehát szabad volt az út, én vagyok. Nem volt más
valóban, valóban magát látjuk.
Így van, és akkor én csináltam, és annyira boldog voltam, hogy lement, és valóban baromi erős sodrása volt. Pont az nincs benne a filmben, az nem tudom miért hagyták ki, más oka volt, hogy csak eddig látszom, tehát valóban vitte a lábamat baromi erősen a jeges Duna. Uh-huh. Csak kapaszkodni kellett a akkor még stabil jégmezőn. És akkor és álltak ott a nagy csákjával a vízügyesek, hogy ha kell menteni, akkor dobják a csák. És kellett, mert jöjjel, abban nem lehet kitámaszkodni.
Hát ez jó, hogy elmeséltem, mert szerintem akik későbben születtek, mint mi, ők hozzászokhattak már, hogy azért a nagy filmeket, és főleg az amerikai akciófilmekben, hát minden színésznek dublőre van, meg kaszkadőrök hát vállalják csak a nehéz jelenetek.
A főszínésznek az értékét nem lehet
elpucsírkulni. De akkor még ez így volt.
Nem akarom beszélni általában. Elvisz a víz, hát akkor hogy, mi történik? Úgyhogy ez így indult az én
mint Kárpáti életem. Zoltán a karrierje. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta, és remélem, hogy még majd mesél nekünk, mert most ugyan meghallgatjuk az első részét, tehát a Kárpáti Zoltán című regényből készült hangjátékunknak, de még visszavárom vendégeimet a következő beszélgetésre, amelyet pedig a 20. rész előtt hallgathatnak meg a kedves hallgatók. Ugye visszavárhatom a vendégeket.
Örömmel.
Köszönöm szépen, köszönöm a mai beszélgetést. Kovács István, Jászai Mari Díaz színművészt, rendezőt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját, az 1966-ban bemutatott Kárpáti Zoltán film címszereplőjét hallották, és Balatoni Mónikát, dramaturgot, rendezőt, a Jelen hangjáték rendezőjét, aki digitális kultúra kutatóvá vált az utóbbi időben. A Rádiószínházban tehát még egyszer elmondom, következik a Kárpáti Zoltán első része, amelyhez jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében és a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Mónika készítette. Első rész.
nagysága, Kőcserepi Dániel úr ifjabb éveiben éppen nem volt a fényűzéshez szoktatva. Fiatal korában nevelő volt Pesten, valamely polgári háznál, s akkor még egyszerűen Cserép Dániel úrnak hívták. A házasszonya éltes matróna volt, s a fiatal nevelő nem restelt kedvében járni. Az asszonyság nőül ment hozzá, és végrendeletében saját gyermekei kizárásával Kőcserepit tette meg általános örökösévé. Az asszonyság halála után a gazdag örökös hozzáfogott pályája egyengetéséhez.
Fiatal korában delilegény volt a tanácsos úr. A hölgyeknél nagy kegyben állott. Az első Alispánnak volt 2 leánya, a másodiknak 3. Dániel udvarolt mind az 5-nek. Mind a 2 Alispán segítette emelkedni a reményteljes ifjút. Nem sokára a jegyzőből főjegyző lett. A legközelebbi tisztújításon a második Alispán meg akarta buktatni az elsőt. Mindkettő Kőcserepire bízta ügyét, Kőcserepi pedig megbuktatta mind a 2. Őt kandidálták 3. Ő lett az első Alispán. Innen már csak egy lépés volt a tanácsosság. Nem sokára újra megházasodott. Elvett egy excellenciás úrhölgyet, szépet, gazdagot és büszkét. Az így hirtelen felemelt alakoktól a fensőbb körökben tartanak, mert nem tudják, hogy meddig fognak még haladhatni. Mindenki megdöbbenve gondol rá, hogy ez az ember önmagát vezette fel oda, hová más embert a jóisten helyezett.
Kőcserepi úr háza tehát egyike a leglátogatottabbaknak, az ő termei a divatvilág orákuluma. Amíg ő meg nem kezdi estéjeit, addig botrány lenne másnak elkezdeni a szezont. Aki fényes táncvigalmairól kimarad, azt a karnevál minden gyönyörei sem képesek megvigasztalni. Ami Kőcserepi úrnak és excellenciás úrnőjének tetszik, az divattá lesz, és azt mindenki utánozza.
Amióta a szerencse igen felvitte a derék úr dolgát, bár már égtelen magasságban állt valamennyi fűszerszámos építész, kalmár és borkereskedő felett, sohasem bírta nekik elfeledni a régi megbántásokat, az akkori döjföt. Emiatt palotáját odaépítette az ő házaik sorába, a budai Svábhegyre, s az pompásabb volt valamennyinél. A pesti polgárság tehetősebb rétege ez időtájt az ígéret földjeként tekintett a budai Svábhegy területére. Ott vásárolt telkeket és mulatólakokat építtetett. Kinek uradalma egy bolt, vagy néha csak egy toll, ott keresett zöldet, ahol közelebb találta, s ahonnan úgy szólván hazaláthat.
A Jámbor atyafiak, amint észrevették, hogy közéjük akar Kőcserepi úr letelepedni, mindenütt meghiúsították vásárlásait. Végre egy nagy darab kopár telket sikerült megvásárolni. 100 meg 100 munkás fogott a dologhoz, s néhány év alatt a puszta kopár helyen virágos ligetek, gyümölcsös facsoportok, pázsitos szakaszok, nemes szőlőlugasok támadtak mindenfelé. Egy valódi paradicsom lett, melynek látása önkénytelen sóhajra fakaszt mindenkit, kinek hasonló nincsen.
Híre ment messze vidéken a boldog kertnek, senki sem dicsekedhetett hasonlóval. Az emberek messze földről eljöttek, hogy megtekinthessék ezt a rendkívüli tüneményt. Augusztus 22-én, a Nemzeti Színház megnyitása napján a tanácsos úr az egész pesti úri világot meghívta kertjébe vidám mulatságra, azzal a céllal, hogy amaz ünnepélyen minél kevesebben jelenjenek meg. Az érkezőket pazarpompa fogadta.
Kőcserepi élte virágában lévő férfinak látszik, noha már meghaladta az 50 évet. De a gesztenye színhaj, a simára borotvált arc s a hibátlanul kipótolt fogak sok évvel fiatalabbnak mutatják. Örökös, édes mosoly látható az arcán, mintha ő volna arra hivatva, hogy mikor a nap nem süt, mosolygásával világítsa a földet. Határtalanul örvend, hogy kedves vendégei nem vetették meg szerény meghívását. De amilyen mélyen meg tudja hajtani a fejét, olyan magasra is tudja azután emelni, s minden bók után visszavárja a viszonzást. A méltóságos asszony egy 40 évet meghaladt belnő, aki korának dacára még mindig tökéletes szépség. Legrégibb ismerői sem találnak rajta egyéb változást, mint hogy idomai jobban megteltek. Nagy fekete szemeivel az emberek velejében át, miközben az ő lelkébe senki nem nyer bebocsátást.
Méltóságos asszonyom, csak egyet sajnálok eme szép napon, és ez az, hogy miért nem kereszteltek engemet Ádámnak. Mert akkor elmondhatnám, midőn nagy sád kertjébe lépek, hogy e napon fogadtatott vissza Ádám a paradicsomba.
Valódi byroni gondolat.
Két lányka sétált végig a termen, karjukat egymáséba öltve. Az egyik Ilvai Laura, magas, délce galak, szánalomra méltó szépség. A másik lányka az excellenciás asszony leánya, második férjétől, a tanácsos úrtól. Vilma legfeljebb 12 éves, de magasra felnyúlt alak, gyors növése miatt rendkívül gyenge, hajlékony. Arca hosszúkás, halovány. Vékony, szép metszetű ajkain gyermeki búskomorság. Vilma és Laura közt legalább 12 év a különbség. Ők mégis úgy beszélgetnek, mint a legjobb barátnék.
Mi csodás gyermek! Ez a komoly, magasztos arc egészen hasonlít Anzsú Hedvighez, kinek arcképét a krakkói székesegyházban láttam. Egy szent és egy királynő.
Apropó, Báró Berci! A mai nap Pesten valami magyar teátrumnak kellene megnyílni, vagy ilyesmi zajlik, nem?
Tekintetes Maszlacki Gábor úr egyike a legnevezetesebb férfiaknak, híres ügyvéd, hatalmas cselszövő, kinek nem egy a jelenlevők közül sokat köszönhet. Több főúri család megbizotja, emellett merész, vállalkozó szellem, ki könyökkel küzdötte fel magát a társadalomba.
Nos, nem hallottél róla semmit? Az lehetetlen, hiszen kaszinóból jön, a kaszinóban pedig nagy viták folynak már napok óta e tárgyról. Gróf Szentirmai Rudolf azt mondta állítólag ugyanott, hogy amely magyar főúrban csak egy csepp önérzet van, annak jelen kell lenni a megnyitón. De mi lelte ezt a Szentirmait? Hát mit ért ez önérzet alatt? Mi köze az önérzetnek a teátrálistákhoz?
Én fogadni mernék, hogy Szentirmai úr maga is itt lesz ezen az estén közöttünk.
Annál jobb. Én megmondom a szemébe is, hogy amikor önérzetről beszél, akkor elfelejt gondolkodni.
Fiskális úr, Szentirmairól nem jó fennhangon beszélni.
Bár úr, én nem félek senkitől, s amit kimondtam, azt vállalom. Szentirmai úr jól tud lőni, vágni. Én pedig jól tudom, hogy arra valók a törvények, s azoknak végrehajtói, hogy a honpolgárokat védelmezzék, s engem fegyverrel meg nem ijeszt senki. Amidőn e helyen így szép, így ragyogó társaság van együtt, hol finom társalgás és vonzó arcok várnak reánk, ott valóban nem nehéz a választás jól nevelt emberre nézve, hogy vajon a nagyságos tanácsos úr és neje meghívását kövesse a legélvezetesebb ünnepére, vagy Szentirmai úrét egy olyan fád mulatságba.
Ó, kérem, én is barátja vagyok minden nemzeti törekvésnek. És ám bár helyesebbnek tartanám anyagi haladásában keresni elébb a nemzet jólétét, de azért a világért sem állnék útjába ellenkező nézeteknek. S ha tudhattam volna, hogy az ünnepély csekély mulatságunkkal összeüt, inkább másnapra halasztottam volna ezt.
Ó, emiatt ne tegyen magának nagyságot, szemrehányásokat. Én biztosíthatom, hogy ha tolfosztás közt kellene is választanom, nem mennék oda.
Újabb vendégek érkezése vonta egyszerre másfelé a figyelmet. Négy lovas hintóval jött tarnavári főispán úr, aki a nyarat családjával együtt Budán a császárfürdőben tölti már több mint 20 esztendő óta, és semmi más fürdőre nem jár.
Audiát! Itt marad az előszobában. Várakozik, amíg más nem parancsolok. Disznó meleg van, méltóságos asszonyom. A feleségemhez sajnálatosan nem lesz szerencséjük. Más dolga van. Neki okvetlenül az újonnan megnyílt komédiaházba kellett menni. Tessék, én nem megyek utána. Én életemben még nem voltam, nem is leszek komédiában. Soha! Soha! Soha!
A főispán dühöngését gróf Szentirmai Rudolf és családjának érkezése szakította félbe. Mindenki kíváncsi volt látni az országgyűlési ellenzék egyik vezérét, a nemzeti vállalatok hatalmas bajnokát ezen a helyen, ahol legkevésbé volt feltehető, hogy elf barátaira találjon.
A gróf magas, élte férfi korában levő alak, kissé hideg, de bizalmat árasztó arcvonásokkal. Magas homlokán csak egyetlen redő vont maga után nyomot. Neje, Flóra grófné, 30 éves lehetett. Szép, nemes arca csak annyiban változott, hogy egy új kifejezés, az anyai érzelem hagyott nyomot rajta. Most is vidám, kedélyes delnő, amilyennek ifjúkori ismerői látták. Leánya, 10 éves Katinka, sokban hasonlít hozzá. Arcán gyermetek szendeség, tiszta tekintetű szemek, nyugodt, szeretetreméltó ajak.
A család negyedik tagja Kárpáti Zoltán volt. Az ifjú egész alakja meglepő szépség, idomaiban erő, idegesség látszik, minden mozdulata ügyes, bátor és illedelmes. Arcvonásaiban nemesség, okosság tükröződik, ajkainak meccése finom, csak nem nőies, de szemeinek nagy lángoló csillagai a férfi lelket hirdetik.
Ej, Zoltán, Zoltán! Hagyd ott már az öreget, és gyere a kisasszonyokhoz.
Kérlek, engedd, hogy befejezzük beszélgetésünket.
Mit beszélsz annak? Hiszen úgysem hallja. Ugyan, grószmama, ne foglald le Zoltánt, fogj magadhoz való öreg urat.
Tisztelni kell az öregeket és a gyöngéket, Emmanuel.
Cirányi Emmanuel tökéletes gavallér. Még ugyan nem több 13 évesnél, de már is kiképzett dandy.
Gyerünk ki innen a szabadba! Én nem szeretek a szobában lenni, amikor odakint olyan szép idő van.
Látod, te olyan félénk vagy. Nem ér semmit leányok körül szemérmesnek lenni. A lányok mind egyformák. Csak figyelj én rám! Meglátod, hogy egy óra alatt mind a két lánynak elcsavarom a fejét.
Katinka vígkedélyű gyermek volt. Szeretett nevetni. Őt nagyon mulattatták Emmanuel bohóságai. Most is előre szaladt a kertben egy lepkét kergetve, és szívéből kacagott, mikor Emmanuel, aki el akarta kapni a lepkét, keresztül bukott egy barack sövényen. Zoltán az andalgó Vilmát kísérve, szemeivel féltékenyen követte Katinkát és a fiatal szeleburdi fiút. Emmanuel egy tearózsát leszakítva ajándékul nyújtotta azt Katinkának, amit a leány hajfürtjei közé tűzött. Zoltán alig bírta emiatti kedvetlenségét eltitkolni.
Önnek tetszik a rózsa, ugye? Ez itt jól áll majd magának.
Zoltán gombjukába fűzte a virágot. A két leánya közben egy nehéz hintát igyekezett mozgásba hozni, sikertelenül. Emmanuel sietett rajtuk segíteni, s megragadta a hinta kötelét, de csak szép barna svédkesztyűje repett el keresztbe. Ekkor mosolyogva lépett oda Zoltán, s megragadva izmos kezeivel a csónakot, olyat lódított rajta, hogy az felrepült a légbe. A diadal ezúttal az övé volt. Mikor a fiú elégnek találta a hintázást, egy perc alatt megállította azt, és kezét nyújtotta a leánykáknak a kiszállásra. Vilma figyelmét nem került el, hogy mély bizalmasan dől Katinka Zoltán vállára, s engedi karcsú derekát körülölelni segítség fejében.
Kovács Jurátus, kegyed itt van? Nem ismer rám? Én vagyok Kárpáti Zoltán. Nem emlékszik, hogy mikor Szentirmán járt, milyen ünnepi szónoklatokra, mennyi szép darra és versre tanított engem?
Ó, igen, igen, de az olyan régen volt.
Én mindjárt ráismertem önre, pedig most egészen más öltözetben van, mint akkor. Milyen jól néz ki ebben a magyar ruhában. Ugyebár ön királyi táblajegyző.
Igen, méltóságos tarnavári főispán úr oldalán.
No, akkor nem csodálom hát, hogy önt az előszobában hagyták. Azt mondják, hogy a főispán úr az alispánok fiaival is, kiket hozzáadtak, úgy bánik, mint cselédjeivel. Addig is jöjjön, menjünk a kertbe. Régóta van Pesten?
Közel egy esztendeje.
Mégsem látogatott meg bennünket, pedig sokszor itt vagyunk.
Ezért bocsánatot kell kérnem. Törvényszünetek alatt rendszeresen utazunk, máskor pedig nagyon el vagyok foglalva.
A főispán igen sok munkával terheli joggyakorlóit.
Aki a jurátusi éveket mulatságnak nézi, az bizony ne menjen hozzá. De aki komolyan készül az ügyvédi pályára, arra nézve felbecsülhetetlen a mellette töltött idő. Sehol sem lehet annyi gyakorlati ismerethez jutni, mint nála.
De ő megalázó munkával is terheli a mellé esküdteket. Sokszor hallottam ebédek alatt tréfákat mondani arról, hogy bánik jurátusaival, és nagyon szántam azokat a szegény ifjakat. De talán nem is igaz az mind.
Igaz, bizaz. Kitisztíthatja velünk csizmáit. Te gyakorlat kedvéért fát vágott, ami a fűtéshez kell. Éjszaka, ha nagy sár van az úton, leszállít a hintóról, hogy vigyük a lámpást a lovak előtt. De mindezek sokkal mulatságosabb dolgok, mint sem megszomoríthatnának, és később jó hatással vannak. Korunkban könnyen elkapja a világ a fiatalembert. A nagyságos úr minden órában eszünkbe vési, hogy semmik vagyunk. És ilyenkor, midőn az emberrel annyira éreztetve van a semmisége, oly erős vágyai támadnak valakivé lenni. Én bizonyára sokat fogok egykor köszönni a főispán úrnak.
Semmiből lenni valamivé? Soha nem felejtem el. Önsorsát megteremteni az embernek. Becsülettel, önérzettel jutni el oda, ahova másokat megnevezhetetlen utak vezettek, vagy ahova mást születése helyezett.
Teremből a város felé nyíló erkélyen társalognak a férfiak, akik a táncokra, vigalmakra nem tartanak többé igényt. Szokás szerint a nap híreiről vitatkoztak. Rudolf akárhová tekintette társaságban, egy elfbarátot nem talált. Kőcserepi arcáról le lehetett olvasni, hogy úgy érzi, Rudolfot a kezei közt tartja. Hogy mik ezek az igen erős kötelékek, amikkel a tanácsosnak sikerült a lélekerős férfit akaratához bilincselni, azt senki sem gyanította, de sejteni lehetett mind Kőcserepi diadalából, mind Szentírmai feszült, csak nem aggályos maga viseletéből.
Mit nézi annyit az óráját a gróf? Talán csak nem akar bennünket itt hagyni.
Kénytelen vagyok.
Talán csak nem akar a komédia ház megnyitásán ott lenni.
De igen.
Az nem volna szép méltóságottól, ha megfosztana bennünket az élvezettől, hogy itt tisztelhetjük.
Magam is sajnálom, hogy kötelességeim így összecsúsztak, de megígértem valakinek, hogy el fogom kísérni arra az eseményre.
Mit kísérni? Oda találhat akárki is egymagában. Mintha bizony olyan nehéz volna eltéveszteni Pesten a Kerepesi utat. Aki kísértetni akarja magát, fogadjon lámpás gyereket.
Aki kíséretemet igényli, az egy közhódolatban részesülő személy.
Kicsoda?
Nem akarom fennhangon mondani, mert félek, hogy kárt okozok ebben a szép társaságban. A nádor...
Valóban?
Méltóztatik átlátni, hogy a kíséret tiszteletét ezúttal elmulasztanom nem szabad.
De nem ám a teringettét! Audiát! Audiát! Merre van? Hol a pokol fenekében jár? Miért nincs kéz alatt, amikor azt mondtam, hogy itt maradjon?
Bocsánatot kérek. Én voltam oly bátor barátomat néhány percre lefoglalni. Régi ismerősök vagyunk.
Audiát! Fogja be a fakóit menten, s kutyagoljon le Budára, szaporán a szállásomra. Mondja meg a kocsisomnak, hogy fogjon be rögtön, s ne 10 órakor jöjjön vissza, hanem azonnal. A befogásnál maga is segítsen neki, hogy hamar készen legyenek. Értettük?
Egyebet nem parancsol nagyságod?
Punktum. Elmondtam, ami volt. Úgy siessen, hogy 7 óra előtt ismét Budán kell lennem. 2 lépjen egy helyet.
Szép dolog ez, Zoltán, az egész tánc alatt elmaradni?
Úgy sem akadt volna párom.
Tán nekünk kellett volna önt felkérnünk?
Miért néz ez a leány minduntalan reám? Talán haragszik rám. Isten neki! Csak tudnám, mivel bántottam meg.
De valóban, Zoltán barátom, ez nem gentlemanhez illő dolog. Ez nem lovagiasság. Ezért, ha új jó barátok nem volnánk, párbajt kellene velem vívnod, párbleu, életre halálra.
Ez alatt futó tűzként terjedt el a társaságban, hogy nem csak szentírmai készül távozni, hanem még Tarnavári is, ki intézkedéseit mindig oly nagy zajjal szokta megtenni, hogy lehetetlen volt titokban maradniuk. A társaság fele azonnal talpra kerekedett, s készülni kezdett hazafelé.
Ez a szentírmai ma csak azért jött ide, hogy megszégyenítsen, hogy vendégeim javát elcsábítsa tőlem. Ó, nem tartóztathatom méltóságodat, de a grófné talán mégis itt hagyhatná.
Ó, kérem, én féltékeny vagyok Rudolfot egyedül elbocsátani.
Legalább a fiatalokat hagyják itt nőm védelme alatt. Még csak most kezdtek mulatni.
Nekem a színház megnyitása ünnep, nagyságos uram.
A hintó a teraszhoz állt. Zoltán segítette felülni gyámanyját és Katinkát. Midőn búcsút vett a kőcserepi családtól, s Vilmára tekintett, ismét annak nagy feddő szemeivel találkozott. Úgy sietett mellőle, s olyan megkönnyebbülten érezte magát, amikor végre kicsikéjével szemközt ülhetett. Csak az a rózsabimbó zavarta, melyet Emmanuel szakított Katinka számára. Tekintete újra és újra odatévedt, míg végre Katinka is észrevette. Lassan kihúzta a rózsát kontjából, kihajolt a hintóból, s a virág a legelső zökkenőnél kihullott hajából.
Elvesztetted a virágodat.
Nem tesz semmit. Szerzett másikat.
Katinka elkérte azt, mely Zoltán gombjukába volt, s azt tűzte hajába. A két gyermek azután jókedvű volt egész úton. 7 órakor tömve volt a Nemzeti Színház díszes, ünnepélyes néppel. Tele minden páholy a főúri renddel, és senki sem bánta meg, hogy eljött. Kőcserepi úr kélakában pedig érintetlen maradtak a zselék és torták. A pompás mulatság leszállított értéke csak azok számára maradt meg, akiknek jelenléte senkit sem érdekelt.
Jókai Mor Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték első része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kőcserepi Dániel, Barát Attila György, Maszlacki Gábor, Bolla Róbert, Tarnavári, Schneider Zoltán, Kárpáti Zoltán, Széles Tamás, Szentérmai Rudolf, Csőre Gábor, Szentírmai Flóra, Létai Dóra, Katinka, Rutkai Laura, Vilma, Mezei Kitti, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik. Thank you.